készült számotokra egy történettel, úgyhogy legyetek kedvesek szerintem előre jönni.
Engedett rájuk, csak megtörölt a rongya, a cipőkrémet, azzal is jól bekent, hogy szépek legyenek. Bejutatta az anyukának. Anyuka nézte, hogy mit sikert? Hogy nézett? Hogy néz ki el egy cipő? Hát ez sem jött össze. Gondolkozott, hogy mi lehet a baj? Már rájött, hogy hát lehet, hogy az anyukája, meg az apukája más nem ürül, mint amire őrül, nem a rohangálásnak, meg a haszatolásnak ürül, hanem valami másnak. Legközelebb, amikor az apukája értement, akkor nem rohangál, mert amikor megkérdezte, hogy mennyi történt az oldalba, akkor szépen elmesélte, hogy mi történt az oldalba, és nem rohangál, hanem szépen sétált az apukája mellett, és apukája történt. Anyukájától is megkérdezte, hogy nem is segíthetett meg, és anyukája azt mondta, hogy boldog volt, hogy akkor mindig kell segíteni, akkor és mondta, hogy rám rendbe a szobát. És mit tudja rendbe rakni a szobáját? Nehéz megtudni, hogy mások jobban örülnek, vagy másnak, mint a Viki. És a szülőknek ez mennyire könnyű? Szülőknek sem. Hát apukának is meg kellett tanulni, hogy a Vicikére nem azt teszi boldogra, hogy ő szépen sétálgat és mesél a napjára, hanem majd a hangjára. Úgyhogy elvitte a parkba, és a Vicike kirongá hangjára magát, és az apuka megmutatja, hogy Vicike tud nem jönni sem, és Vicike boldog. Anyukának is el kellett jönni, hogy a Vicike nem attól boldog, hogy ő rendbe rakja a szobáját, hanem attól, hogy pamaszolhat, meg vizezhet, úgyhogy együtt szépen kipucoltak cipőket, és Vicike boldog volt. És anyuka is boldog volt, hogy Vicike is boldog. De mitől boldog Jézus? Mitől boldog is? Eljövök a gyülekezetbe, attól boldog? Szép ruhát veszek, attól boldog? Adományt adok. Bibliában van egy ilyen történetet elolvasom. Lukács evangéliumában. Amikor ezekről beszélt egy farizeus, arra kérte őt, hogy ebédbe jön nála. Jézus bement és az asztalhoz szeretett. Farizeus pedig elcsodálkozott, amikor látta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki. A farizeusok a pohár és a tál külsét megtisztítjátok, de belül felevattok rabdásvággyal és gonoszsággal. Ezetlen, így megalkotta a külsőt, nem az alkotta meg a belsőt is? Azt adjátok oda a hamisnál, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. De jól nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és a mazokat sem elhanyagolni.
Köszönjük szépen, köszönöm. Kedves gyülekezet, a mai ige hirdetés alapja. Most várjuk Mariant?
Igen.
Jó.
Jövök,
Jó, majd közben is. Nem szépen. Tehát a mai igehirdetésünket a dél-afrikai divíziónak a női szolgálatokért osztálya készítette el, és ezt fogom ma veletek megosztani. Ugye János evangéliuma első fejezete írja le azt a történetet, amikor Keresztelő János két tanítványa, mikor János Jézusra mutat. Itt jó lesz. Amikor János úgy mutatott Jézusra, hogy íme az Isten báránya, akkor ez a két tanítvány Jézus nyomába szegődött, és csatlakozott hozzá, és hát vele töltöttek egy kis időt. Később, másnap az egyik tanítvány András elment testvéréhez, Péterhez, és elmondta neki, hogy megtaláltuk a Messiást. És mondta, hogy gyere és lásd meg te is, és oda vezette Pétert Jézushoz. Hasonlóan tett a másik tanítvány is, ő volt Fülöp. Fülöp pedig Nátánaellel osztotta meg az örömhírt, elmondta neki is, hogy megtaláltuk azt, akiről Mózes írt az Ószövetségben. És ugye Nátánael némi kétséggel fogadta ezt a hírt, de Fülöp azt mondta neki, hogy gyere és lásd meg te is, és Fülöp is oda vezette Nátánaelt Jézushoz. Tehát ez a párhuzamos, ugye két párhuzamos történet, mindegyik arról szól, hogy a tanítványok találkoztak Jézussal, és utána az első adandó alkalommal oda vezettek valaki mást is Jézushoz. A mai ige hirdetésnek a témája is egy ilyen történet, csak itt egy asszony van a történet középpontjában, és szerintem erről már mindenki kitalálta, hogy a samáriai asszony az, akiről ma beszélni fogunk. Ez egy nagyon ismert történet, ezért csak kivonatosan olvasom az igét. Otthagyta azért az asszony a vedrét, és elment a városba, és mondta az embereknek: gyertek, lássatok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ezé a Krisztus. Kimentek azért a városból, és hozzámentek. Abból a városból pedig sokan hittek benne a samaritánusok közül annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a samaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. És sokkal többen hittek a maga beszédéért, és azt mondták az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk már, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. A történet tehát Dióhéjban, amit egy felolvasásban nem hangzik el, hogy az asszony délidőben kimegy a kúthoz, hogy vizet merítsen, és ott találkozik Jézussal, Jézus szóba elegyedik vele, ugye vizet kér tőle, majd kialakul egy beszélgetés közöttük, aminek legfőbb témája a víz, és végül Jézus kijelenti magát ennek az asszonynak, mint ő a világ megváltója. És az asszony pedig visszatér a városba, és az embereket Jézushoz hívja. Nyilván nem gondolta ő maga sem azt, hogy azon napon egy misszionárius válik belőle. Jézus küldötte, aki elviszi az emberekhez a jó hírt, és hogyha az ő történetét megvizsgáljuk, akkor rájövünk, hogy a számtalan kifogást, amivel mi élni szoktunk, félretehetjük. Ugye milyen kifogásokkal szoktunk élni, hogyha arra gondolunk, hogy nekünk is van missziós feladatunk a világban. Egy ilyen kifogásunk lehet az, hogy nem vagyunk tanultak, nem végeztünk el a teológiai főiskolát, vagy legalábbis nem mindenki. Nem rendelkezünk elég ismerettel. Aztán egy másik kifogás lehet az, hogy annyi gondunk bajunk van az életben, annyi feladatunk, hogy ez már nem fér bele az életünkbe. Vagy gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk, az életünk nem elég megszentelt, ami nyilván igaz is, de vajon ez mennyiben lehet akadálya a jó hír közvetítésének? vagy egyszerűen azt gondoljuk, hogy minket Isten nem hívott el erre a feladatra. Azonban, ha megnézzük ezt a történetet, az egyik, amit megállapíthatunk, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy elérjük az embereket. A samári asszony tökéletes volt-e? De a beszélgetésből kiderül, hogy a magánéletében igencsak komoly problémák voltak. Tehát nem a törvény szerint élt, illetve talán az, hogy déltányban ment a kúthoz, amikor jellemzően nem jártak az emberek, és utalhat arra, hogy nem akart emberekkel találkozni. Tehát az élete nem volt fedhetetlen. A samaritánus asszony bűnben élt, bűntudat nyomta a szívét, lelkiismert furdalás gyötörte, elítélő tekintetek fájdították lelkét. Nem csupán kínos volt másokkal találkozni a kútnál, hanem megalázó is. Napról napra küzdött helyzetének feldolgozásával. Olyasmire szomjazott, amit ivóvízzel nem tudott csillapítani. Szeretetre, békére, szabadságra és örömteli életre vágyott. Tehát az egyik, amit kimondhatunk, hogy a tökéletlen élet nem lehet kifogásunk. Az ő példájából okolva. A másik, hogy nem kell mindent tudnunk ahhoz, hogy az embereket Jézushoz hívjuk. A samaritánus asszony nem tudott mindent a vallásról. Ugye kérdéseket tett fel Jézusnak, és bár volt ismerete arról, hogy eljön majd a messiás, és itt is benne, de az Isten tisztelet rendjével, mikéntjével például nem volt tisztában, de az tény, hogy voltak kérdései. Tökéletlen életünk mellett a tudásunk vagy képességünk hiánya is ürügyül szolgálhat vonakodásra világunk elérésétől. Nem tudom, hogyan kell Biblia tanulmányozó leckét adni. Szégyenlős vagyok, nem tudok mások előtt beszélni. Nem ismerem elég jól a Bibliát, túl öreg vagyok már ehhez, túl fiatal vagyok még ehhez. Hányszor hallottunk vagy mondtunk már hasonló mondatokat? Azonban minden, amit Jézusról tudnunk kell, a következő. Jézus mindent tud rólunk, és mégis szeret bennünket. Nem a tudásunk nagysága számít, hanem az, hogy amit tudunk, az mennyire befolyásolja az életünket. A harmadik, amit tanulságként levonhatunk az ő életéből, hogy nem kell feltétlenül messzire mennünk. Bár tény, hogy valakinek ez az elhívása Istentől, hogy idegen országokba, földrészekre utazzon, de legtöbbünknek azt hiszem nem. Neki sem kellett messzire menni, hanem a saját lakókörnyezetébe vitte az üzenetet, a saját családjába, a saját ismerőseihez. Jézus jelenléte és üzenetének hatására a samáriai asszony minden terhét Jézus lába elé helyezte. Korsóját is ott felejtve azonnal hazaindult. Terhe arról felszabadulva szaladt haza, és biztatta az embereket, hogy menjenek vele a kúthoz, és az egész város lakosságának bizonyságot tett. A samaritánus asszony leginkább azzal törődött, hogy az embereket Jézushoz vezesse. A tanítványok legnagyobb gondja pedig eközben az volt, hogy kenyeret vigyenek Jézusnak, az élet kenyerének. Testvéreim, a mi legfontosabb befolyási központunk a családunkban és a szomszédaink között van. Ők folyton látnak bennünket és ismernek minket. Az életmódunk prédikáció, amiből megérthetik, hogyha Jézusnak van hatalma rendbe tenni a mi zűrzavaros életünket, akkor az ő rendetlen életüket is megváltoztathatja. De meg kell engednünk Jézusnak, hogy átalakult életünket a családunk, barátaink és szomszédaink életének átalakítására használja fel. abból a városból pedig sokan hittek benne az ő beszédéért. Tehát a közvetlen környezetünk a legfontosabb misszió terület. Tehát ebből a három következtetésből végül is megállapíthatjuk azt, hogy nem kell tökéletesnek lennünk, nem kell tanultnak lennünk feltétlenül, és nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy embereket hívjunk Jézushoz. A samáriai asszony története azt is megmutatja, hogyan változtathatunk azon, hogy hogyan hívjunk meg másokat, hogy lássák a világ megváltóját. Ezt is három pontban fogjuk áttekinteni. Az első, hogy fontossági sorrendet kell felállítsunk az életünkben. Ugye mi történt az asszonnyal, miért is ment ki a kútra, vizet akart vinni, tehát nyilván a házi munkáját végezte, ahhoz kellett neki a víz. Biztos benne volt a fejében, mi a következő teendő, amikor hazaér. Azonban miután Jézussal beszélt, úgy tűnik ez így kitörlődött a fejéből, és a korsóját is ott hagyta. Tehát az ő életében, gondolkozásában első helyre került Jézus. Az, hogy őt megismerje, és hogy elmondja ezt az embereknek. Amikor Jézus lába előtt hagyjuk terheinket, a fontossági sorrendünkben a jó hír megosztása, a terhek cipelése elé kerül. Ez az asszony magáévá tette Jézus fontossági sorrendjét. Jézus számára a szívek begyűjtése fontosabb volt az evésnél és az ivásnál. A samáriai asszonynak fontosabb volt a lelkek megmentése, mint a víz felhúzása, vagy az ebéd elfogyasztása. Ha az élet minden más területénél fontosabb számunkra a szolgálat, akkor a szolgálat életünk minden területének része lesz. Tehát az azt jelenti, hogy legalábbis én ezt úgy értettem, hogy nem kell az én életemben elkülöníteni ennek feltétlenül időt, hanem minden tevékenységünkben, amikor emberek közé megyünk, akkor szolgálatra készen menjünk, és szolgálatra, mások iránti szolgálatra készen tegyünk mindent, amit teszünk. A következő, hogy bizonyságot kell tennünk. Ugye az asszony nem prédikációt mondott, hanem a saját tapasztalatát. Mindent elmondott, amit valaha is tettem. Tehát a Jézussal szerzett személyes tapasztalatát osztotta meg. Bár üres kézzel tért vissza a kúttól, a szíve csordultig volt örömmel. Semmilyen módon nem lehet elrejteni a Krisztus kegyelme által megérintett élet erejét. Ha életünket átalakította Isten hatalma, meg kell osztanunk az igazságot. Az embereknek látniuk kell, milyen változásokat hoz Krisztus az életünkbe. Az embereknek meg kell tudniuk, hogy Jézus őket is elfogadja, és nekik is felkínálja kegyelmét. Így a megtért ember evangélizátorrá válik. És ahogyan a samáriabeli lakosok mondták, nem a te beszédedet hiszünk immár, mert magunk hallottuk. Ők maguk is találkozhattak Jézussal, és eljutottak erre a meggyőződésre. A következő pedig, hogy Jézust kell a középpontba helyezzük. A samáriai asszony egyszerűen csak ennyit mondott, gyertek, lássátok a férfit, aki... Ez a személyes bizonyságtevés egyik legjobb módja. Tanú bizonysága érdeklődést ébresztett, de Jézus személye állt üzenetének középpontjában. Itt a lássátok ige eredetiben jelenti azt, hogy nézni, szemlélni, megismerni és találkozni. És azt hiszem, hogy ez az összes jelentés benne van ebben, hogy szemléljük Jézust, ismerjük meg Jézust, találkozzunk Jézussal. A mi küldetésünk bemutatni a megváltót a világnak. Üzenetünk középpontjában Krisztus álljon. Az ő életéről, haláláról és feltámadásáról kell beszélnünk. A szolgálatáról és arról, hogy hamarosan visszajön értünk. Nekünk magunknak kell Jézus szemlélnünk, és az ő igéje szerint élnünk, mielőtt másokat is hívnánk, hogy jöjjenek, lássák meg ők. Szóval akkor lehet csak hiteles a bizonyságtevésünk, hogyha a mögött valami valódi tartalom van, valódi tapasztalat. Hogyha esetleg csak mint egy kötelesség végezzük a bizonyságtevést, akkor az olyan üres beszédként, hát szerintem azt az emberek is megérzik, hogyha van ő mögötte valódi tartalom, és azt teszi hitelessé, azt teheti hitelessé a bizonyságtevésünket. Itt áll egy idézet Ellen White-tól. Mihelyt megtalálta a megváltót, a samáriai asszony másokat is elhozott hozzá. Jobb misszionáriusnak bizonyult, mint Jézus tanítványai. Ők ugyanis egyáltalán nem látták ígéretes munkaterületnek Samáriát. Gondolataik a nagy munka felé irányultak, amelyet a jövőben kell elvégezniük. Nem látták, hogy éppen körülöttük van az aratnivaló, amit be kell gyűjteni. A lenézett asszony viszont egy egész várost hozott el, hogy hallhassák a megváltót. Azonnal elvitte a világosságot embertársainak. Ez az asszony a Krisztusban való gyakorlati hit munkálkodását jeleníti meg. Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik Isten országába. Aki az élet vizéből iszik, az élet kútfejévé válik. Krisztus kegyelme olyan a léleknek, mint a forrás a pusztának. Azért buzog, hogy mindenkit felüdítsen és vágyat ébresszen az elveszendőben az életvize után. A mai korban is, és azt hiszem minden korban voltak ilyen samáriai asszonyok, akik az Istennel szerzett tapasztalatuk után ezt nem tartották magukban, hanem elmentek és megosztották az emberekkel, és szerettek volna minél többet tenni a világért. És itt egy ilyen hölgynek a történetét mutatja be nekünk ez a tanulmány. Anna Stár, az ő történetét felolvasom. Elmegyek és elérem a világomat, Anna Stahl. Anna Christina Carlson Stahl Svájcban született 1870-ben. 16 éves volt, amikor a családja az Egyesült Államokba emigrált. 1892-ben kötött házasságot Fernando Stahllal. A következő esztendőben olvasták a Nagy Küzdelem című könyvet, amit egy könyv evangélistától vásároltak. Biblia tanulmányokat is kaptak tőle. A könyvterjesztő munkás hatására a Stahl házaspár elkezdte megtartani a szombatot, és Fernando abbahagyta a dohányzást. Amikor Fernandót elbocsájtották az állásából, Annával együtt felismerték, hogy olyan környezetben szeretnének dolgozni, ahol lehetőségük nyílik bemutatni Jézust az embereknek. Életük átalakulása elegendő indok volt másoknak ezt mondani. Gyertek, lássátok a világ megváltóját. Ő megmentett minket, és benneteket is meg tud menteni. Rendszeres imádságban kérték Isten segítségét álmaik megvalósításához. Hitből léptek, és együtt beiratkoztak egy ápolóképző iskolába. 1909-ben, amikor ápolóként dolgoztak Ohio-ban, meghallották a dél-amerikai egyházterület elnökének a felhívását, aki misszionáriusokat keresett a kontinensre. Megérkezett a válasz imádságaikra. Evangélista ápolók, vagy ápoló evangélizátorok lesznek. A Stahl házas pár hajón utazott Peruba, hogy terjesszék az evangéliumot, bár egyetlen szót sem beszéltek spanyolul. Anna és a férje orvosi gyógyító szolgálatot látott el. Iskolákat és gyülekezeteket alapítottak. Segítettek a helyieknek a mezőgazdaság jobb szervezésében és a higiéniai gyakorlatok javításában. Kormányzati támogatást eszközöltek ki az indiánok számára. Közben jártak törzsi konfliktusok megoldásában, és segítették más misszionáriusok humanitárius munkáját is. Nagyon sok mindent vittek véghez Dél-Amerikában végzett munkájuk során. Erőfeszítéseik árán több tízezer embert vezette Krisztushoz. Anára és a férjére, Fernando Starra hatékony szolgálatuk miatt még ma is emlékeznek az adventisták és a nem adventisták is. 110 évvel azután, hogy Peruba érkeztek, és még ma is énekelnek a Stallházas párról az Andok-hegység közösségeiben. Peruban és Bolíviában manapság is sok gyermek kapja az Ana és a Fernando nevet. Gyülekezetek, iskolák és missziós központok is viselik Ana Stall nevét. Például az Ana Stall klinika a perui Iquitosban és a kaliforniai La Sierra Egyetem Stall missziós központja. Könyvek is jelentek meg Anáról, történetének felelevenítésével, nemzedékről nemzedékre ösztönözve a nőket a világ elérésére. Sok nő változtatja meg nap mint nap otthon a családja és a gyülekezete életét. Munkájukkal és befolyásukkal, lakóközösségek, városok, megyék, sőt még nemzetek életét is megváltoztatják. Változást hozunk, ha hívjuk a többieket, hogy jöjjenek és lássák a világ megváltóját. Arra hívattunk el, hogy menjünk és érjük el a világunkat. Hogy hogyan osztjuk meg Jézus szeretetét másokkal, azt a vele megélt személyes tapasztalatunk teszi eredményessé. Ti és én is elhívást kaptunk a világunk elérésére. Ne engedjük, hogy tökéletlenségeink, ismereteink vagy képességeink hiányossága megállítson. Tegyük legelső helyre a missziónkat, tegyünk tanúbizonyságot, Jézust helyezzük a középpontba, és amerre csak járunk, legyünk Jézus élő emlékeztetői. Semmi kétség, hogyha így teszünk, a mi átalakulásunkat látva mások is hinni fognak Jézusban. És még egy igét szeretnék Ézsaiásból felolvasni, Ézsaiás 12:3-6. És örömmel merítetek vizet a szabadítók útfejéből, és így szóltok ama napon. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvend Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. Amen.